Kati Zoltán él. Nem hiszem el, ezt csak úgy gondolták ki, hogy engem elhamítsanak.
Kárpáti Zoltán. Június 29-től július 10-ig, hétköznap 21 óra után, hétvégén 21 óra 30 perctől a Kossuth Rádióban.
Most következő műsorunk 6 éven aluliaknak nem ajánlott. Nagyítás. Fontosak a részletek. Egy téma 25 percben a Kossuth Rádióban.
Idén egész évben országszerte tartanak programokat az 1956-os forradalom és szabadságharc 70 éves évfordulója tiszteletére. Budapesten többi között a 22. kerületi Memento Parkban is egész évben számtalan eseményt szerveznek. A tematikus útvonal segít abban, hogy a bronzba öntött és kőbe faragott alakok segítségével megidézzük a forradalom sorsfordító pillanatait, a nép összefogását és a diktatúra válaszreakcióit. Jó napot kívánok, a szerkesztőt, Felszegi Csabát hallják! De vidéken, például Veszprémben is számos intézmény csatlakozott az évfordulóhoz, ott főképp a fiatalokat szeretnék bevonni a rendezvényekbe. Műsorunkban ezekből a tervekből adunk ízelítőt, hiszen most van időnk a részletekre. Elsőként Holp Judit, a fővárosi Memento Park turisztikai és társadalmi kapcsolatok igazgatója beszél az idei sétákról.
56-70. Emlékezzünk a forradalom 70. évfordulóján a szabadságharc hőseire.
A Memento Park Szoborpark Előd Ákos, Iblis Podmanicki díjas építész tervező asztalán született. Az ő elgondolása az, ami mentén itt körbejárhatják a látogatók a Memento Park Szoborparkot. Ez egy politikailag semleges gondolatmenet, amely kvázi az emlékezet és a trauma mentén kézen fogva visz végig mindenkit, aki átélte vagy nem élte át ezt a rendszert. A politikai társadalmi változások már 1985-től tetten érhetők. És sikerül a magyar népnek egy olyan állapotba eljutni, egy olyan egészséges állapotba eljutni, ahol egy társadalmi konszenzus szület arról, hogy ezeket az alkotásokat ne elpusztítsák, hanem megőrizzék. 1956 is a forradalom egy kegyelmi pillanat volt, egy megismételhetetlen kifejeződése a népakarat egységének, hogy a rendszerváltó politikusok is, a rendszerváltásról elmélkedő tudósok is egyetértettek azzal, hogy ezeket a szobrokat nem szabad beolvasztani, és abban is egyetértettek, hogy az eredeti helyükön sem kellene hagyni. Főleg a rendhagyó tárlatvezetés az, amit az emlékév kapcsán hirdetünk és szervezünk, és nem csak látogatóinknak, hanem szakmai partnereinknek is. Idegenvezetőknek, tehát budapesti városi idegenvezetőknek, pedagógusoknak, pontosan azért, hogy ne csak a mi közreműködésünkkel, hanem önállóan is fel tudják dolgozni a vendégeikkel, osztályukkal ezt a témát, és ennek megfelelően a közösségi média oldalainkon is publikáltuk ezeket a segédanyagokat, amelyek ingyenesen hozzáférhetőek, mert úgy gondoljuk, hogy ez mindig hozzáférhető kell legyen, ez az univerzális tudás és az az ismeret, amivel a Memento Parkot ebben a nagyon fontos évben meg lehet látogatni.
Szoktuk mondani a látogatóknak, hogy vásároljanak például egy kis látogatói kalauszt, vagy vegyenek részt vezetéseken.
Rétli Ákos, a fővárosi Memento Park kuratóriumi elnöke.
Mert hogy annyi titkot rejt ez az egész létesítmény, és olyan sok minden van itt, ami első látásra nem is annyira egyértelmű, nem is annyira nyilvánvaló. Szóval nagyon sokan megérkeznek ide úgy, hogy jó, hát én ismerem ezeket a szobrokat, hát főleg az idősebbek azt mondják, hogy hát láttuk mi ezt már eleget, nem kell nekünk erről már további tudás. És akkor gyorsan rákérdezünk, hogy na és akkor tudják-e, hogy például a főkapu az mennyiben tükrözi ennek a korszaknak a propagandáját, a hazugságait, a be nem váltott ígéreteit. És akkor már rögtön elkerekedett szemmel nézik, hogy hát tulajdonképpen azt nem tudjuk, akkor kezdjünk el mesélni. És akkor valahogy úgy mégiscsak bevezetjük az embereket ezeknek a jelképeknek az értelmezésébe. Tulajdonképpen a főkapu, a főbejárat az egy nyitány, az egy hatalmas nagy összefoglaló, egy ígéret, hogy majd ott bent valami csodálatos dolog lesz, hogy mintha itt tényleg, mintha egy óriási épületnek a homlokzatánál állnánk. Nem véletlenül van egyébként a timpanon a tetején, és oszlopok tartják ezt az egész építményt, és oldalt a fal fülkékben állnak ezek a monumentális szobrok, és hát igen, a közepén ott van a vastábla, rajta I. és Gyula egy mondat a zsarnokságról című verse, ami a diktatúrának, az elnyomásnak, a zsarnokságnak egyetlen hosszú sóhajba, egyetlen mondatba összefoglalt tulajdonságainak a tükre. Ez tulajdonképpen megidézi az antik építészetet. Na de hát az antik építészetnek mi köze az itt látottakhoz? Hát a szocreál. Hát az, hogy a szocreál az a speciális stílus ennek a korszaknak az építészet és egyáltalán a művészetekre ráerőltetett stílusa, az valahol az antik világban kereste a saját gyökereit. Mert minden új rendszer, minden gyökértelen rendszer megpróbál valahol a távoli múltban magának elődöket találni, és megtalálni azt a jogfolytonosságot, amivel igazolhatja önnön jelentőségét, és hát azt a tényt, hogy ő ott van, és éppen vezeti az országot, a népet, és a történelemnek részesévé válik.
Veszprémben a 70 éves évforduló kapcsán közgyűjteményi összefogással többi között a Művészetek Háza, a Lackó Dezső Múzeum, az Eötvös Károly Könyvtár, az Érsekség és a Várbörtön látogatótér működik együtt. Utóbbi intézményben sétákat is tartanak, hiszen ott raboskodott egykor Mindszenty József, veszprémi püspök is, és Brusznyai Árpád, a város 56-os mártírja. Elsőként erről beszélgettem Márkus név Vörös Hajnalka, levéltáros történész, a Várbörtön kiállítótér szakmai igazgatójával.
Közgyűjteményi összefogással készülünk a évforduló megünneplésére, illetve kifejezetten hangsúlyosan arra, hogy a fiatalokat tudjuk bevonni a 70 évvel ezelőtti történéseknek a mindennapjaiba és a jelentőségébe. A könyvtár, múzeum, levéltár, Várbörtön látogatóközpont előkészítésként rendszeres sétákat tart az érintett helyszíneken. Ugye tudjuk, hogy Budapest után Veszprémben voltak a legnagyobb harcok, és mindaz talán kisebbel, de nem kevésbé jelentőséggel megtörténtek, mint Budapesten, a nőtüntetéstől az egyetemi felvonulásig, az egyetemisták ellenállásáig, és ezeknek a helyszíneknek a bejárásával reméljük, hogy a mostani fiatalság is sokkal jobban bele tud bizonyos helyzetekbe képzelni magát, aminek aztán a hozadéka az is lenne, hogy ősszel egy barangoló helyzetszituációkkal, versennyel fűszerezve megmérettethetik a sétákor kapott impulzusokat, hogy mennyi maradt meg, és mennyire tudják rekonstruálni, vagy mennyire tudnák belehelyezkedni bizonyos helyzetekbe, mit tennének, és hogyan, hogyha megismétlődne, bár ne ismétlődjön meg.
Illetve hát Mindszenty kapcsán, ugye, aki hát nem is olyan sokáig, két hónapig raboskodott a Várbörtönben, ugye az Érsekség, az egyház is tart ilyen típusú sétákat.
Igen, ugye Mindszenty József szintén egy nagyon kritikus időszakban, 44 őszétől 45 nyaráig volt veszprémi püspök, és a nyilasok egy hónapra zárták be a veszprémi börtönbe, innen kerül majd tovább Sopron-Kőhidára, és 45-ben Sopron-Kőhidára szabadulva jön haza éppen 45 áprilisában Veszprémbe, is látja a háborúnak a szörnyűségeit, és innen kerül majd a hercegprímási bíborosi székbe, Esztergomba, ahol aztán nagyon kevés ideig tud a hívei között lenni, mert tudjuk, hogy már 46-ban perbe fogják, és attól fogva szinte folyamatosan elzárva, rabságban, kínozva kell, hogy az élet téje. Ebből egy egészen különleges pár napot jelent, amikor 56-ban kiszabadul, Budapestre kerül, elmondja híres beszédjét a rádióban. A parlament teréről menekítik be katonák az amerikai nagykövetségre. Tehát, mint vátesz, ezek a különleges helyzetek ott vannak Mindszenty életében, amit ő felismer, és megteszi azt, amit meg kell tennie.
A hősökről, teszem, az Brusznyai Árpádról van bármilyen emlék itt a
Várbörtön Múzeumban?
A Várbörtön Múzeumban csak az emlékét idézzük fel, többször is behozzák ide a veszprémi várbörtönbe kihallgatásra, de innen mindig kiengedik, furcsa módon éppen akkor még a lovasi gimnázium pont a törvényszéki épületével szembe van, onnan hozzák be és engedik ki.
Hiszen ott tanított?
Így van. A relikviák, brusznyai relikviák a Lackó Dezső Múzeum állandó kiállításában vannak bent. Órája, jegyzetfüzete, utolsó levelei, képeslapja nagyon megrendítő, mint ahogy ott vannak azoknak az áldozatoknak, egy kis tanuló fiúnak az utolsó viselt ruhája, amely szintén a veszprémi 56-os áldozatok emlékeként került megőrzésre.
Említette a fiatalokat, hogy a fiatalokat szeretnék bevonni. Mennyire fogékonyak ők erre? Mennyire értik 56 szellemét?
Majd elválik. Minden esetre nagyon szeretnénk, hogyha a saját eszközeikkel, akár úgy, hogy írjanak, filmet készítsenek, a szituációkba helyezzük őket, akár a börtön zárkáiban, vagy azokon a helyszíneken, amit már említettünk, amit bejárunk majd a séták során. Én bízom benne, hogy empátiával, kellő eszközökkel és kellő információval, személyes információkkal megszólítható. Volt egy gulág kiállítás a Lovasi László gimnáziumban, ahova olyan családoknak a leszármazottait hívtuk el, 56-ban már éltek, akik kifejezetten brusznyai Árpád személyes munkatársai voltak, akiket aztán ugyanúgy perbefogtak, elítéltek, de nem kérték a súlyosbító halálos ítéletet számukra. Ők beszéltek arról, hogy a család hogyan élte át 56-ot, az utána következő megtorlást, kirekesztést és a rehabilitációt.
És akkor, ha nem a hősökről beszélünk, mondjuk Pap János, teszem azt, róla bármilyen emlékelik fia? Mi az, ami él Veszprémben?
Veszprémben Pap Jánost a hallgatás kíséri. Kellene róla is beszélni, mert mint ellenpont jelen volt, és sokáig jelen volt a városban, meghatározva akár az épített környezetet, a félelmet, és egyébként mellette még a vegyipar támogatását, mert hogy nagy álma volt, hogy Veszprémet majd 120 ezeres vegyipari központtá teszi.
Hatalmas felhőkarcolókkal.
Hatalmas felhőkarcolókkal, és természetesen az oktatás fejlesztésével. És nagyon érdekes volt, amikor egy beszélgetésen felidézte a korabeli rektor, hogy azért ennek voltak az egyetem részére pozitív hozadékai is, mert hogy ennek a célnak a megvalósítása érdekében nagyon sok mindent elnézett, akár kulturális téren az egyetem közművelődési titkárságának Pap János. Természetesen a veszprémiek nagyon negatívan élték meg, főleg az 56-os megtorló események következményeit.
Hiszen Brusznyai Árpád halála igazából hozzá köthető, aki fölvette újra azt, hogy elítéljék, tehát ő nagyon erősen emellett állt, ugye. Azért mondjuk el, hogy ki volt ez a Pap János, és öngyilkos is lett aztán, tehát egy nagyon drámai történet mondakozik ki azért itt a háttérben.
Nagyon érdekes, hogy három pultszemély volt Veszprémben, Polinszky Károly, az egyetem rektora, Brusznyai Árpád, latin, görög történelem szakos tanár, nagy tekintélynek örvendő pedagógus, és Pap János, aki a kommunista párt tagjaként, akkor még nem vezetőként, de tehát nem megyei vezetőként, de itt van a városban. Nekik, Brusznyai Árpádnak köszönheti, hogy nem történt meg az a felkoncolás, ami Budapesten a Köztársaság téren az ávósokkal történt. De most gondoljuk el, Pap János egy nagy darab magas ember volt, Brusznyai Árpád egy alacsonyabb gyerekkori betegség miatt egy picit picegő ember, aki ennek a nagy darab embernek megmenti az életét, de soha nem tudja megbocsátani neki, bár a súlyosbító ítéletet a Veszprém megyei kommunisták nevében írják meg, de mindenki tudta, hogy ez Pap János személyes sérelme és elégtétel követelése Brusznyai Árpáddal szemben. Egyébként nincs benne a köztudatban, de az a későbbi bírói gyakorlatnak a korrigálása, hogy egy elsőfokú bírói ítéletet nem lehet súlyosbítani, ha a bíró elfogadta, ez Brusznyai Árpád esete miatt került módosításra, ma már nem lehet egy tényleges életfogytiglant, ha azt a bíró elfogadta, halálos ítéletre módosítani, tehát súlyosbítani.
És akkor még egy érdekes dolog, ugye az a bizonyos nőtüntetés, amely Veszprémben, ugye a budapesti hősök terei események után egy nagyon erősen begyűrűzött ide Veszprémben.
Így van.
Bocsánat, egy tábla is van itt a Szabadság téren, ugye egy emléktábla róluk.
Több is. Nem csak ott, hanem fönt a várban is van két emlékjel is az ő tüntetésüknek az emlékére jogosan. Óriási dolog volt, hogy több ezer veszprémi nő vállalta azt a felelősséget, hogy szó szerint a tankokkal szemben, mert itt voltak, fényképek is vannak róla, ahogyan a rájuk szegezett tankok sorfalában vonulnak a nők. Nagyon figyelniük kellett, hogy férfiak még csak pártolóként sem lépjenek oda melléjük, mert akkor valószínű, hogy azok a tankok és azok a fegyverek elsütésre kerülnek. A nők kifejezték tiltakozásukat, férfiaik bebörtönzése, megölése, elvitele ellen, és tényleg őrangyalok, nyugalom és a béke vágynak köszönhetjük, hogy semmiféle atrocitás nem történt.
És érdekes, hogy ez nem egy október 23-a utáni történet, hanem egy pár hónappal későbbi, talán decemberi történet?
Novemberi, de valóban később került erre sor, nyilván, amikor már a lakosság érezte a megtorlásnak a keménységét és kérlelhetetlenségét.
Nagyítás. Fontosak a részletek.
A városi intézmények különféle nézőpontból közelítik meg az 56-os forradalom 71. évfordulója kapcsán a különböző intézményi projekteket, ezt a különleges témát.
Grászli Bernadett, a Veszprémi Művészetek Háza igazgatója.
A Művészetek Háza kortárs képzőművészet oldaláról szeretnék kicsit jobban bemutatni ezt a témát, és egy fotográfiához is köthető kiállítással készülünk. Szolnoki József és Katarina Róters képzőművészet művészek egy különleges projektjét fogjuk bemutatni az érdeklődőknek. Az említett alkotópárossal már a 56-os forradalom 60. évfordulója kapcsán is találkozhattak az érdeklődők, akkor egy győri projekt kapcsán, aminek szintén én voltam az egyik közreműködője, mint művészettörténész. Ők olyan különleges művészeti projekteket mutatnak be, ahol fontos számukra a kollektív emlékezet, a történelmi múlt egy más kontextusú feldolgozása.
Festőművészként? Vagy képzőművészként?
Képzőművészként, hiszen a festészet, a rajz, a talált tárgyak, illetve a fotográfiai alkotások is egyaránt megtalálhatóak az ő kiállítási repertoárjukban. Egy olyan különleges tárlatra készülnek, ami pont a veszprémi eseményekre is reflektál, ennek lenne olyan része, amely tovább folytatja a korábban megkezdett utat, a 60. évfordulóra való emlékezést, összegzi azt a 10 évet is, ami eltelt a két projekt alkalmából. Egy igazán különleges és installatív kiállításban lesz része az érdeklődőknek. Egyelőre ennyit árulhatunk el a projektről, mert folyamatosan épül, formálódik, és ahogy egy színházi előadásnál, egy képzőművészeti kiállításnál is a premier, az majd a kiállítás megnyitója lesz, és ott láthatják ezt a folyamatosan formálódó és alakuló koncepciót a maga teljes valóságában, a Dubnicai Palota Vár galériájában. A projekt különlegessége, hogy a Fotó 200 kiállítás és programsorozathoz is kapcsolódik, ez egy olyan nagyszabású nemzetközi esemény, amely a fotográfia születésének a 200. évfordulója alkalmából a francia kulturális minisztérium hirdetett meg, és ennek a Művészetek Háza Veszprém az egyetlen vidéki múzeális hivatalos résztvevője.
Mikorra tervezik ezt a kiállítást?
Október hónapban fog nyílni a tárlat.
A fotográfia kiállításban fotókat láthatunk majd?
Nem csupán fotókat láthatunk, hiszen a fotográfia bemutatásának is sokkal szélesebb a szegmense manapság, tehát fotográfiai festészeti alkotások egyaránt párbeszédet alakíthatnak ki egy-egy téma vagy koncepció információ feldolgozásában. Manapság már a fotográfia is egy sokkal nyitottabb műfajú terület, és ennek a sokszínűsége igazából az egyik fontos célunk, amit szeretnénk ebbe az ünnepi bicentenáriumi programba minél szélesebb közönségnek megmutatni.
Brusznai Árpád, Pap János, ilyen nagyon sok nevet lehetne említeni. A hősökről egyébként, tehát Brusznai Árpádról például lesz bármilyen alkotás?
Én úgy gondolom, hogy igen, de nem csupán a hősök megmutatása a célja egy-egy ilyen művészeti koncepciónak, hanem például, ezt kevesen tudják, de Pap elvtárs személye már számos művészt megihletett.
Abban. Nem a hős kategória, mondjuk?
Nem, abszolút nem, de például a 20 emeletes sztoria, hogyan próbál Veszprémi Manhattant felhőkarcolókat építeni, vagy hogy próbál egy olyan Mária Terézia féle őrült ötlethez visszakanyarodni, hogy szárítsuk ki a Balatont, és legyenek helyett a víz helyett dúsan termő búzakalászos mezők, tehát ezek a történetek is előtérbe kerülhetnek, hiszen a múlt feldolgozása egy nagyon fontos dolog. Szeretnénk visszahozni korábban Győrben megismertetett egy olyan projektet is, amely középiskolások együtt dolgozza fel az 50-es éveket. Ez egy nagyon izgalmas dolog, ennek során szeretnénk majd olyan történelem iránt érdeklődő fiatalokat felkérni és megkeresni, akik a saját családjuk életéből kiválasztva egy-egy tárgyat készítenek interjút a nagyszülőkkel az adott dolgokról, és így sajátos családi történetek is jobban érthetővé tehetik ezt az időszakot, hiszen egyes családok életében az emigrációt jelenti 56, mások esetében a börtönt, a halált, de vannak olyanok, akik számára pedig a szerelmet, és hogy ilyen sok fajta oldala van egy nagy történelmi fordulópontnak, így az 56-os évfordulónak is, és úgy gondoljuk, hogy ez mindenki számára, akár egy külföldi közönség számára is egy izgalmas dolog, hiszen 56 az egy olyan történelmi esemény, amelynek a feldolgozása, akár a történeti vagy művészeti szempontból történő bemutatása, kortárs aspektusból, az mindig egy nagy érdeklődésre tart számon, és hiszen gondoljunk csak bele, hogy amikor az 56-os forradalom van, akkor a nemzetközi sajtóban is újra és újra jelennek meg azok a fotográfiák, azok a pillanatok, amivel próbálják ezt a fajta múltat bemutatni, vagy rögzíteni ennek az emlékezetét.
Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Az adás a mediaclick.hu oldalon visszahallgatható. Hamarosan a Kívánságkosár következik itt a Kossuth Rádióban. Köszöni figyelmüket a felelős szerkesztő Destin Anita nevében is, a szerkesztő Felszegi Csaba, viszont hallásra.